Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igényét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten a mai vasárnapon. Ezt az igényt pedig írva találjuk a Mózes második könyve 20. részének első három verseiben. Isten ezt szent igényét Mózes második könyvéből, a 20. rész első három verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És szólá Isten mindezeket az igéket mondván. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen Istené én előtte. Szeretett testvéreim, akik ismerik a Szentírást, azok tudják, hogy a 10 parancsolat első parancsolatát olvastam fel. A 10 parancsolat az Isten törvénye. Sokan tudják ezt, de nagyon sokan nem. Sokan tudják, idézik is, mint a legrégebben érvényben lévő törvényt, az emberiség legrégebbtől érvényben lévő törvényét, idézik, ne lopj, ne ölj, ne parázmálkodj, ne kívánd a másét, ne vedd el a másét, ne tanúskodj hamisan. De vajon, mikor ezeket a szavakat idézzük, ismerik-e az emberek? És mi keresztények igazán ismerjük-e azt a 10 törvényt, amelyet Isten a Sínai hegyen az ő népe számára két kőtáblába vésett bele, és amelyről a mi hitvallásunk a Heidelbergi K.T. azt tanítja, hogy ez a két kőtábla, amelyet Isten adott, az első, amelyre 4 parancsolatot vésett az Isten, arra tanít, hogy miképpen kell magunkat viselni az Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban, hogy mivel tartozunk a mi felebarátainknak, vagyis mi a kötelességünk a felebarátaink iránt. És az igazi beszélt testvéreim, és nem véletlenül, hogy azokat a szavakat idéztem, illetve a törvényből, azokat a nem csak megjegyezhetőségre rövid paragrafusokat, hogy mondjam így, hanem az igazi veszély az, hogy a mai ember számára az a bizonyos második kőtábla vált fontossá, és ezeket idézi nagyon szívesen, fontosabb lett, mint az első, holott az első nélkül a második kőtábla, vagyis az, hogy mi a kötelességünk a felebarátaink iránt, nem értelmezhető. Jézus Krisztus, mikor megkérdik tőle, hogy melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben, és nem véletlenül, hogy farizeusok és írástudók állták körül, hiszen akkor nem csak a Mózes 5 könyve, amely a gerincét adja az ószövetségi nép törvényének, hanem az arra rárakodó magyarázatok, a Tóra, a Haftarák, mind-mind a törvényt jelentették az ószövetségi nép számára. És akkor megkérdik, hogy mondd meg, hogy ebből a hatalmas, maga a Tóra 25. Mózes 5 könyve, ki kell nyitni a Szentírást, hogy mekkora. És még erre jönnek rá a Haftarák, amely szintén több kötetet tesz ki. És a Misna. És ebből a hatalmas, több 10 kötetnyire rúgó törvénygyűjteményből mondd meg nekünk, hogy melyik a legfontosabb. És azt mondja Jézus, amit olvastunk és hallottunk, és olyan jól ismerünk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első. És szeresd úgy a felebarátodat, mint saját magadat. Ő maga is a két táblát, ennek örökségét megtartva, mondja ki az Isten törvényének a két az egy törvénynek két súlypontját. De testvéreim, mikor az Isten törvényét látjuk a szemünk előtt, és arról hallunk, akkor nem szabad annak a kísértésnek engedni, hogy csak a második táblát tekintjük az Isten törvényének. Bár az könnyebb megtartani, mert őszintén szólva, hogyha az ember belegondol saját magába, akkor azt mondja, nem öltem, nem loptam. A paráznaság. Na, ma már nem olyan bocsánat, vagy nem olyan kemény büntetést von maga után. Hamis tanú bizonyság. Ha nem derül ki, akkor nem olyan nagy probléma a bűn. Akkor van baj, ha nyilvánosságra kerül. Amúgy jól el lehet lenni vele. És el szoktunk feledkezni az első, a legfontosabb. Maga Jézus is azt mondja, ez az első. Szeresd az Urat, az Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Márpedig testvéreim, ha nincs első, nincs második sem. Ez nem olyan, mint a sportban a díjazás, hogy nincsen első helyezés. Ha nincs első gyermek, nincs második sem. Az első és a legfontosabb parancsolat az Isten szeretete. És ahol hiányzik a tudatból az, hogy az első Isten mindenek előtt, mindenek fölött és mindenek között, ott alakul ki az a gondolkodás, az a mentalitás, amiről az imént említést tettem, hogy nyugodtan lehet lopni, lehet paráználkodni, sőt, ugye most jött a múlt héten volt a hír, hogy azt a bizonyos 1990-93-ban egy Farkas Helga nevű kislányt, akit 11 néhány évesen meggyilkoltak, 20 év után elindult a büntethetőség. Hát ha nem derül ki, akkor nem bűn. Ugye eljutunk addig a mentalitásig, az a bűn, ami kiderül, ha kivesszük az első táblát az Isten törvényei közül. És nem tekintjük annak. A bűn a nyilvánossággal válik bűnni, és ezért is tekintik sokan koloncnak az Isten törvényét, mert amennyiben az Isten törvénye a maga teljességében ott van az ember előtt, mint egy tükör, nem véletlen, hogy a konzervatív, vagy így is mondhatnánk, hogy a hitüket komolyan vévő zsidók az ajtó bejárathoz egy kis kockát felszegeztek, felszegeznek a mai nap, és valahányszor mennek be a lakásba, és jönnek ki ez a kis felszegezett kocka, ott van az ajtó félfán, abban a kis dobozban, amit oda felszegeznek, a 10 parancsolat van összegyűrve, és benne van. És valahányszor bemennek a lakásba, és kijönnek, onnan mindig emlékezteti őket a 10 parancsolatra, az Isten törvényének a jelen valóságára. A tegyek testvéreiben mellékes megijedés nem véletlen, hogy olyan fontos volt, ami őseink számára, hogy valahol a konyhában kitegyenek egy házi áldást, mert ezt mindig és mindenki látta. Ismeritek a szövegét, nem mondtam el. És nem véletlen, hogy olyan fontos volt kitenni valahol a református hadinaptára, mert az az identitásban mindig szembesített. Fontos volt. És ma is ezért fontos. Hogy lássa az ember, naponta szembesüljön azzal, aki és ami. Az Isten törvénye azért kolonc nagyon sok ember számára, testvéreim, mert ha ott van az embernek a szemelmű, az folyamatosan szembesít. Tényleg. Azt mondja, hogy bizonyos dolgokat nem. Hívő embernek, Isten előtt járó embernek nem lehet megtenni, még akkor sem, hogyha a világ akceptálja. Azért, mert az Isten előtt bő, és nem azért, mert a társadalomnak a tolerancia szintje már elbírja. Isten előtt nem teheted meg. Istenért nem teheted meg. Emlékeztet, megállít, szembesít az Isten törvénye. Nem csak azzal, hogy ne jöjj, ne lopj, hanem szembesít azzal, hogy vedd tudomásul, hogy egyetlen Istened van. Az az Isten, aki megszabadított téged. Az az Isten, aki kijelentette magát is, közel hozta az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban hozzád, elhozta ebben a világban, hozzánk emberekhez, és nyilvánvalóvá tette ezt a szeretetet. Az ember a szabadságában érzi korlátozva magát, mikor az Isten törvényével találkozik, hogy a testvéreim, Isten a maga szeretetét mutatta meg, még abban a keménynek látszó törvényben is, amit a 10 parancsolat tartalmaz. Szeretetből adta, s mi több, azt olvasjuk, hogy személyesen adta az ő népének. És szólta Isten mind ezeket az igéket. Ő mondta, személyesen tartotta fontosnak közölni az ő népével. Mert ott, amikor Isten először kimondta és kőbe vésték a 10 parancsolatot, ott lett néppé az addig vándorló, rozsa törzsszövetséget egymás között hordozó, de önmagát meghatározni nem tudó közösség számára. Az Isten Ószövetsége ott lett néppé a sínai hegynél, épp azáltal, hogy törvényt kapott. Minden ember annak az országnak a polgára, amelynek a törvényei érvényesek rá. Ezért van, hogy bizonyos emberek ezt a, hát hogy így mondjam, hézagot ki is használják, és hírekből tudnék idézni nagyon sokat, de ti is tudtok, testvéreim, hogy bizonyos országok vannak, ahol, amelyek nem adnak ki akár bűncselekményt elkövetőket sem, ezért bűnözők nagyon szívesen veszik ezekbe az exotikus országokba az irányt. Nem érvényes a törvény, hiába van a bűn és annak jelen valósága, nem lehet. Felelősségre vonni az embert. A törvény teszi néppé a népet. Az Isten törvénye teszi az Isten népévé azokat, akik hallgatják, akik meghallják, és akik az életükre érvényesre tartják ezeket a törvényeket. Ahol nincsen szabály és nincsen törvény, testvéreim, ott tudjátok, mi van törvénytelenség. Hát nem ez bánt minket 20 esztendeig ebben a kicsi hazában, hogy a törvénytelenségek sorozatában következmények nélküli létek vannak itt közöttünk, és folyamatosan piszkálják az életünket, az érzéseinket. Hát a törvénytelenséget akarjuk. Ahol nincs az Isten törvénye, ott jön az Isten nélkül is. Ezt akarjuk. Ahol nincs erkölcs, nincs felelősség, hiába van a szabadság, testvére. Majd mindjárt mondok egy példát. A szabadság önmagában nem old meg semmi. A parttalan szabadság. Ez lehetne meg az önérvényesülést a gátlástalan emberek számára lehetővé teszi. És ezt látjuk, itt van közöttünk, ez az, ami piszka. Ahol nincs törvény, ott nincs következni. Ahol a törvény nem tud érvényt szerezni, és gyenge, ott bármi megtörténhet. Ezt akarjuk? Ezt szeretnénk? Magunknak, a gyermekeinknek, az unokáinknak? Mert Isten ki lehet dobni az életünket. El lehet hagyni. El lehet hagyni az egyházat, távol lehet kerülni, nincsen büntetés, nincsen következménye, ma senkinek, senki számára. Csak akkor miért csodálkozunk, testvéreim, hogy olyan ez a társadalom, amiben élünk, amilyen? Hát nem lehet jobb. Én nem csodálkozom. Akinek nincsen felelőssége az Isten előtt, akinek nem az egyetlen létező Isten, Jehova, aki nevében, csak aki fiában Jézus Krisztusban közel hozta magát, kijelentette. Ahol a pénz lesz az Isten, a karrier lesz az Isten, az önérvényesülés lesz az Isten, ott nem kell csodálkozni, hogy a törvényt kifordítják, és hát lehetőség szerint okos emberek a maguk érvényesülésére használják. Ahol nincs szabály, nincs isteni törvény, ott az istentelenség teremt magának teret és lehetőséget. Testvéreim, ahol nincs Isten, ott áldozatok vannak, ott károsultak vannak, ott mindig leszakadtak vannak, ott kiszolgáltak csalva. Mert az erősek érvényesülnek, és a gyengék elvesznek. Mert ott nem érvényesül, hogy szeresd ugye fel a barátodat, mint saját magadat. Szeressed magádat, mondja a világ aktörvényes, bocsánat a kifejezés mellette megdökölhet a fel a barátod. Nem érdekes. Ahol nincs az Isten törvénye, ott valami nagy-nagy hiány van, testvéreim. Ezért mondja Jézus, az első és nagy parancsolat az, és vedd tudomásul, hogy Isten, az élő Isten, a te Istened. És ezért adta ez az élő Isten a mi javunkra, az ő szeretetének jeleként, az ő törvényét, hogy megmentsen minket. Azt is mondhatnám, testvéreim, hogy biztonságos határokat, korlátokat adjon az ember számára. Hogy mégsem szeretik sokan, testvéreim, hogy mondjak egy történetet, amire utaltam az imént. Pünkös másodnapján délután, mikor kinéztünk, itt a bejárati kiskapu mellett lévő kuka mögül egy kis fekete kutya nézett ártatlan szemekkel felénk. Akkor volt egy kukoricacső, most se sokkal nagyobb. Nézett. Aztán megsajnáltuk, enni adtunk, nagy bátortalanul eljött az ajtóig. Aztán 2-3 nap alatt úgy, ahogy megbarátkozott, kis dobozba néhány használt ruhát tettünk, ágyacskája legyen. Dolog lényege, hogy lassan, néhány nap alatt ide szokott, és mikor egy picit megszokta ezt a belső terepet, elkezdett az udvaron ide-oda rohangálni, egészen ki a kapuig. És itt a kapu előtt, mivel nagy tér van, nagyon sokan sétáltatják a kutyákat, sok ember fordul meg amúgy is, parkolnak. És mindenki ezt a kis ártatlan jószágot szeretettel kezelte, simogatta, hívogatta, egészen addig, míg rájött arra, hogy a kapu alatt van egy olyan rés, ahol ő kicsit ugyan kínlódva, de kifér, meg vissza. Vagyis egy idő után átlépte azt a határ, amely az ő számára a biztonságot jelentette, és nem is mondom az egész történetet, testvéreim, hanem az lett, hogy a múlt héten egyik este, miközben az egyik gyerekünket elvittük egy táborba, jövünk haza, és nincs el. De közben már néhányszor hozták vissza, ölbe, puszilgatva, két kézzel átölelve, ismeretlen emberek, hiszen tudták, hogy innen való. És egyik este nincs el. Eltelt bizonyos idő, el is mentünk itthonról, és mikor újra hazajöttünk, egyszer csak jön egy ismeretlen fiatalember kezében egy papírral, az állatmenhelynek a megbízásából, hogy úgy gondolják, hogy innen való ez a kiskutya, ami kiment, míg nem voltunk itthon, jelzem, hogy megpróbáltuk mindenhelyet betönni, és elvitték. Akarjuk-e? Hát mondtam neki, ha nem akartuk volna, akkor nem fogadtuk volna be már korábban sem. És szót váltott, és azt megkérdeztem, hogy milyen helyre került, mikor innen elment, és azt mondotta, hogy egy macskának a ketrecében volt néhány óráig. Testvéreim, aztán hazajött, és megkérdeztem azt a fiatal embert is, meg hát a kutyát, aki nem értette, hogy hát itt van ez a közel 4 hektáros kert, vagy talán több is annál, vajon ez kevesebbe neki, mint az, hogy átlép bizonyos határokat, hogy valaki aztán a kramancát elkapja, és elvigye egy talán fél négyzetméternyi macska rekeszre. Testvéreim, ez a történet igazából az Isten törvényéhez való viszonyunkat nagyon szépen leképezi. Az embernek kevésnek tűnik az a szabadság, ahol az Isten meghúzza a határokat. És azt mondja, hogy bizonyos dolgokat ne tégy. A te javadra való ez. Isten ezért adta a törvényt. És mit csinál az ember? Ez a kiskutyához hasonlóan, mert a csábítás nagyon nagy, megpróbál réseket keresni alul, felül, valahol, és elhagyja a biztonságosnak tűnő területet. És mindaz szépnek és jónak tűnik, hogy megsimogatják, de valahogy elgondoltam, hogy soha senki nem adott egy korty vizet, vagy talán egy falat kenyeret sem ennek a kutyának. Simogatni jó volt a szeretetet, hogy benne megtalálni néhány pillanatig. Az ember kimegy, azt gondolja, hogy a világ sokkal többet kínál neki. Mint az Isten törvények által határolt biztonságot. Ezt a tékozó fiú példázatot tökéletesen leképezi. A tékozó fiú akkor döbbent rá, hogy micsoda az az ajándék, ami az ő számára nyű volt, az atyai háznak a terhe volt. Amikor elmogyózta, meg eljátszotta a pénzét. Mert addig könnyű volt hősnek lenni, ameddig az öregnek az örökségét játszotta el. Azt, amit már gyűjtött össze. És akkor egyszerűen rádöbben ott a létének a mélyén, hogy Isten nélkül, az Atya nélkül, semmit sem vagyunk. A határ testvéreim az embernek a biztonságát szolgálja, mikor az Isten határt szab, törvényeket az embereknek, azt nem azért adja, mikor Isten nekünk ezt a 10 parancsolatot adta az ő népe, az ószövetségi népének, de ez a törvény nem vesztett az értelméből, mert Jézus nem törölt el a törvényt. Hanem tudjuk azt, hogy ő betöltötte ezt a törvényt. Akkor ezt a mi javunkra adja. Ezért mondja Isten, jegyezd meg, és vésd jól a szívedbe, mert Isten mondja személyesen, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Ez az alap. Ez a viszonyítási pont. Én az Úr vagyok a te Istened. Tudod, ki adta ezeket a törvényeket? Én, aki érted, nagyon sok mindent megtettem, amit nem tudsz. Ugye a nép egészére mondja, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Én az Isten, aki megmutatta magamat, aki a kiszolgáltatottságban álltam mellé, amikor nem volt semmi. Amikor csak te voltál, és a sírásod volt, és a keserved volt, és nem láttál kiutat, amikor csattant a korbács a hátadon, ott Egyiptomban szolga voltál. Én az Isten, akkor álltam melléd. Nem volt senki, név sem voltál. Senki nem voltál, nyelvet is elfelejtettél. Tudatod, Isten, 400 esztendeig éltél ott az idegen földön. De én akkor is Isten voltam. Én akkor álltam melléd, mikor nem volt senki. És ma Isten, mellénk akkor áll fiában Jézus Krisztusban, akiben megint ismétlem, nem törölte a törvényt, hanem betöltötte. Azt mondja Jézus, én nem a törvény eltörlésére jöttem, hanem azért, hogy betöltsem azokat. Én állok melléd. Én vagyok veled, akkor is, amikor nem tudod. Én az Isten, aki a szabadságot hoztam neked. Jaj, lehet, hogy kevésnek tűnik ez a szabadság, de én a biztonságot adom neked. Az én törvényemben, az én szeretetemet. Tudjátok, testvéreim, sokan jelenlévő között átélték, és akik itt vannak ezzel a kisgyerekkel, majd át fogják élni, hogy a gyerek hányszor duzzog, és lázom azért, mert a szülő azt mondja, hogy nem. Bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni. Néha meg szoktam fordítani a játékot, nagyon gyorsan azt mondom a gyerekeimnek, na most csináld meg azt, amit te akartál. De előttem is kötelezően. És megdöbben. Hoppa, nem is olyan jó, amit én akarok. Egyszerre elszáll a bátorság. Hiszen bátorság addig van, ameddig ott van a biztonság. A korlát. Menj, hagyd el ezt a korlátot, kimehetsz, nem köteles senki. Szabad ez a világ. Csak tudnod kell, hogy kimész visszautaljak, mint ez a kiskutya, és valaki ismeretlen, egyszer csak nyakunknak a sátán, a kramoncodat elkapja és elvisz. És az a biztonságos tér, amely mögött voltál, és amely hatalmas volt, sokkal nagyobb, mint amire szükséged volt, majd felcserélődik egy kis és zárt ketreccel, az élet mókuskerekével, a lelki függőséggel, netán a lelki összeroskodással. Igen, elmehetsz Istentől, de számolj azzal, hogy elhagyod a biztonságot. Elhagyod a szeretetet. Elhagyod azt az erőteret, amelyben otthon érezted magadat. A mai embernek az életéből itt ez a biztonságérzés, tűnt el testvéreim. Nemrég voltam egy családnál, akiket meglátogattam. Korukkal együtt jár, de amúgy is mondják, hogy bizony nagyon nehezek ezek az öregkori napok, mert távol kerültek azoktól, akikkel évtizedekig összekötötte az élet, és igazából olyan hétköznapi dolgokra nincs alkalom, mint hogy egy jót beszélgessenek valakivel. Ahogy régen mondtam, hogy egy jót pletykáljanak, kibeszéljék magukat. És a pletykát most nem rossz értelemben, testvéreim, hanem ahogy bizalommal ki lehet beszélni az embernek magát, valakinek a körében. Szeretnénk beszélgetni, csak nem merjük elmondani a másiknak, nehogy kinevessenek. Nehogy úgy nézzenek ránk, hogy na, ez még ezt se tudja megoldani, mert ma és a mai világban nem érik gyengének látszani. A bizalom tűnt el, testvéreim. Én az Úr vagyok a te Istened. Isten nélkül senkik és semmik vagyunk. És azt mondja, hogy én az Úr, aki a te Istened vagyok, és aki megtettem azt, hogy kihoztalak téged, mikor szolga voltál a szolgaság házából, gyönyörű testvéreim, erről még egy végigetetést tudnék tartani, maga az ige, az eredeti szövegben, ez, hogy kihoztalak. Olyan, mint mikor a bozótot hívvel hagyja az ember. Mentem előtted. Kitapostam az ösvényt. Jöhettél után. És amikor gyenge voltál már, nem tudtál jönni, akkor visszafordultam, és fölemeltelek téged, mint gyenge valaki. Gyönyörű ez a kép, ami benne van az eredeti ígében. És vittem, magamhoz öleltelek, mint gyenge gyermeket. Mert te már nem tudtál jönni. Én nem hagytalak el sem. Kihoztalak, szabad teret biztosítottam a te számodra, és mikor már nem tudsz jönni, mikor már gyenge vagy a lábadon, akkor én fölemellek és viszlek. És Isten ezt mondja, én ez az Isten vagyok, a te számodra, itt és most. Szabadságot biztosítok, biztonságot adok neked. És ha gyenge vagy, visszajövök érted. Mert tudjátok, itt az Isten törvénye, amelyben ha belenézünk, akkor megdöbbenünk, hogy nem tudjuk megtartani, és ez már az Ószövetségben is benne van, egyre nagyobb lett a szakadék Isten és az ő népe között. Már alig lehetett átkiáltani ezen a szakadékon. És akkor jött valaki. Eljött a fiú, hogy ezt a szakadékot közöttünk, és a Szent mennyei Atya között még egyszer megerősítse. Ezt a szeretetet két pillére építette fel az ő megtöretett testére és kiontatott vérére, mint egy hídra. Múlt héten adták át a hírek szerint a világ leghosszabb hídját, amelyet építettek 36,8 kilométer. Mi ez testvéreim ahhoz képest, hogy a megváltó Jézus Krisztus az örökké valót és ezt a világot meghajol és a maga szeretetével és áldozatával összekötötte. Hidat vágott, eljött hozzánk, hogy emlékeztessen újra. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen néked más Istened. És egy utolsó kép, testvéreim, azt mondja, ne legyen neked más Istened én előttem. Gyönyörű, megint az eredeti szövegben ott van, hogy az én arcom, az én színem előtt. Vagyis vigyázz arra, és nem véletlen, hogy a mi reformátor eleink oly fontosnak tartották azt, hogy a templomok megtisztuljanak. Külsőben is senki ne legyen, aki közém és közéd áll. Ezt mondja Isten. Az én arcom előtt senki, mert eltakarhat. Ne legyen neked az én színem előtt senki más. Ezért hát jusson eszetekbe. Ez az alap, ez a viszonyítási pont az Isten törvényében. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaságházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. Amen.